Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a remélbeli szentigét, ami virágvasárnap ünnepének igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk a zsidókhoz írt levél második fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá? Vagy az embernek fia, hogy gondol van rá? Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebb lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, időszámításunk előtt 490-ben Maratonnál egy nagyon jelentős csata, ütközet zajlott le. Első Dareiosz perzsa király ütközött meg, Miltiádesz vezette görög csapatokkal. Történelemből tudjuk, hogy ezt az ütközetet, ezt a csatát a görögök nyerték meg, és a győztes csata után egy futár indult el, futva Athénba, hogy elvigye a jó hírt, a győzelemnek a hírét. És amikor a futár hosszú futása után megérkezett Athénba, akkor leroskadva a holtfáradt futó csak annyit tudott mondani, győztünk, és meghalt. Ennek a futásnak az emléke inspirálta aztán később azt a bizonyos 42,5 kilométeres maratoni futást, amelyet azóta is oly sokszor, oly sok városban megrendeznek, és ennek a maratoni futásnak köszönhető az, hogy így örökké emlékezhetünk arra a bőstetre, amit az a futó véghez vitt, azzal a maratoni futásával. Lehet mondani, hogy az ő szenvedése, és aztán a halála annak a futónak dicsőséget szerzett, és hírnevet szerzett. De hát ilyen példát sokat tudnánk hozni. Akár a mi magyar történelmünkből is, mert ez a tragédiákkal teli, balsorssal vert történelmünk is számtalan olyan pozitív hős tudott felmutatni, aki az ő szenvedésével, az ő áldozatos halálával beírta magát a történelem könyvekbe, és az a cselekedete dicsőséget szerzett a nevének, és sokszor évszázadokban visszamenőleg még ma is emlékezünk a nevére, emlékezünk a cselekedetére, emlékezünk arra, hogy mit tett. Szenvedése, áldozata, halála dicsőséget hozott ezeknek az embereknek. Pál apostol is ilyenről beszél. Azt mondja Pál apostol ebben az igében, hogy Jézus a szenvedésen átjutott a dicsőségbe, és adott neki az Isten dicsőséget. Aki ezeket a sorokat leírta, Pál apostol, pontosan tudja, hogy mit írt le, és mi ennek a mondatnak, ezeknek a szavaknak a jelentősége. Hiszen ő, Pál apostol, ott volt, amikor Jézussal tették azt az emberek, amit tettek. Akkor még Saulként figyelte az eseményeket, akkor még a vérgőzös, fanatikus, zsidó, rab kapitanomsz volt, aki mélységesen gyűlölte Jézus és a őt követő tanítványokat. Ott volt és látta saját szemében, hogy milyen szenvedések, milyen gyötrelem, milyen testi fájdalom jutott osztályrészű Jézusnak. És talán akkor még Saulban még olyan érzések éltek és olyan gondolatok voltak, hogy talán megelégedésére szolgáltak azok az események, amelyeket látott. És magában talán azt mondta, hogy győzött az igazság. Jézus szenved, aztán Jézus meghal, ez Jézusnak a veresége. És ez a mi győzelmünk, a zsidóknak a győzelme. De akkor is akármit is gondolt Saul, látta, hogy mit szenved, hogy milyen fájdalmai vannak Jézusnak, milyen gyötrődéseken keresztül jut el odáig, hogy elérkezzen a fájdalmattól megváltó halál Jézus számára. És ott vannak a tanítványok is. Ők is látják Jézusnak a szenvedését, ők is mélységes letargiában, mélységes szomorúsággal szembesülnek mindazzal, amit ott látnak, és ők is úgy élik meg azokat az eseményeket, hogy ez egy csúfos bukás, ez egy vereség. Szenved a Mester, gyötrődik a Mester, fájdalmai vannak a Mesternek, mi itt állunk tehetetlenül, nem tudunk mit tenni, látnunk kell az ő szenvedését. És maguknak sem tudták megmagyarázni, miért kellett ennek így történnie, csak azt érezték, hogy a Mesternek fájdalmai vannak, szenvedéseken keresztül jut el a halál pillanatáig. Aztán húsvét mindent helyre tett. Aztán húsvét azt jelenti, hogy Jézus diadalt aratott a halál fölött. Húsvét azt jelenti, hogy Jézus legyőzte a halált, és így már értelmet nyer Pál apostolnak a szava, hogy Jézus dicsőségén, szenvedésén át dicsőséggel koronázta meg az Isten. De ez a dicsőség, amely Jézusé, nem olyan, mint azé a maratoni futóé, és nem olyan, mint azoké az embereké, akik dicsőséget szereztek a nevüknek az ő áldozatos cselekedetünkkel, mert ez a dicsőség, amelyet Jézus kapott, az az életet jelenti. Attól a pillanattól fogva, hogy Jézus szenvedéseken át, halálán keresztül feltámadt és megdicsőült, attól a pillanattól fogva beszélhetünk igazi életről. Egy olyan életről, ami oda átvár ránk, a halálunk után. Ez a dicsőség Pál apostol szerint azt jelenti, hogy minden, az Isten minden Jézus lába alá vetett. De ez nem azt jelenti, hogy Jézus uralkodni akarna. Mert az, hogy valakinek a lába alá vettetik valami, az emberi mértékkel nézve sokszor a hatalmat, az uralkodást jelenti. Én magam láttam egy asszír relief képét egyik könyvben, amelyben az látható, amely kifejezi és szimbolizálja a korabeli keleti despotikus királyoknak az uralmát, hatalmát. Az a reliefen ki volt faragva egy összekuporodott, lekuporodott, földre kuporodott ember, és ennek a földre kuporodott embernek a hátán, mint egy sámolyként, ott pihentette a király az ő lábát. Hatalma alá vettetett minden. De Jézusnak a hatalma nem ilyen hatalom, nem embereket leigázó hatalom, embereket uralma alá hajtó hatalom, hanem Jézusnak a hatalma abban rejlik, hogy ő megalázkodott, megalázta magát, és a keresztván vállalta értük az áldozatos halált. És ezzel az önzetlen áldozatos cselekedetével vívta ki azt, hogy az Isten mindent az ő lába alá vessen. Mert szelíd volt, és alázatos, és feláldozta az életét. És azt mondja Pál apostol, hogy kisebbé tette Isten őt egy rövid időre az angyaloknál. Emberi formát öltött Jézus, ez azt jelenti. Olyan lett Jézus, mint mi, emberek. Átérezte azt, amit mi átérzünk. Átérezte a fájdalmat, a szenvedést, a szomorúságot, a sírást, a tragédiát, mindazt, amit nekünk kell egy életen keresztül, ebben a földi életben megélni, átélni, átérezni, megérezni. Pontosan olyan lett Jézus, mint mi, emberek. Kisebbé tette őt az Isten az angyaloknál, hogy megízlelje Jézus az emberi életformát, mit jelent embernek lenni. Hogy mit szenvedünk, mit küzdködünk, milyen terheket hordozunk, és milyen fájdalmakat kell elviselni. Kisebbé tette őt az Isten egy rövid időre az angyaloknál, hogy utána újra Isten lehessen. Azt mondja Pál apostol, hogy mindnyájukért vállalta a kereszthalált, mindenkiért megízlelte a halált. Nem személyi válogatóként, hanem minden emberért vállalta a halált, és az Isten minden emberért első zsengeként feltámasztotta őt a holtak közül. Ízleljük a szót. Első zsengeként. Elsőként. Ez azért fontos, mert mindig csak az első nehéz. Ha az első sikerül, akkor utána jön a többi. Amikor egy kisgyermek föláll, csak mindig az első lépés nehéz megtenni, de utána már biztosan jár, egyik lépés követi a másikat, csak az első nehéz megtenni. Amikor én általános iskolába jártam, nagyon szerettem a testnevelést, mindig szerettem a mozgást, és ügyes is voltam, gyakorlatilag lehetett mondani minden sportágban és a tornaórákban is jól tudtam teljesíteni. De volt valami, amit nem tudtam megtanulni, hát nem ment. Hát a kötélmászás. Valahogyan nem éreztem rá a technikáját. És nekem már komoly fóbiám volt tornaórák előtt, és komolyan őrsbe szorult a gyomrom, amikor tornaórára öltöztük föl, megint jön a kötélmászás, és én megint szégyenbe maradok. A többiek ott föllötték magukat, én meg 30 centire tudtam fölhúzódkodni. Kínlódtam, küszködtem és szégyeltem magamat. Az egyik tornaórán valahogyan magam sem tudom, hogyan ráéreztem a technikára. Ráéreztem, hogy kell kötelet mászni. És fölmásztam a kötélre. És attól a pillanattól fogva, mert az első sikerült, többé nem jelentett ez számomra a problémát. Ma már megint problémát jelentne, de nem azért, mert nem ismerem a technikát, hanem ez már korfüggő. De akkor csak az első volt nehéz. És amikor sikerül, utána már bárhányszor fölmásztam a kötélre. Tudom, ezt nem lehet ahhoz hasonlítani, hogy Isten első zsengeként feltámasztotta a holtak közül Jézus. De mégis, így van az ő esetében is. Először sikerült. Jézus nem maradt a holtak között feltámasztott. Dicsőséggel koronázta őt meg az Isten. Bennünket is dicsőséggel koronázhat meg az Isten, hogyha hiszünk Jézusnak a dicsőségében. Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy érte is vállalta Jézus a halált. És a halálán, szenvedésén keresztül dicsőséggel koronázta meg őt az Isten. Ezt a dicsőségét ma talán nem érezzük annyira. Mintha ebben a mai világban Istennek a hatalma vereségre lenne ítélve. De ne szédítsen meg bennünket ez a világ. Mert az Isten Jézus feltámasztotta, dicsőséggel koronázta meg. Szenvedésen át Jézus a dicsőségbe jutott. És ha mi hiszünk az ő áldozatába, akkor majd egykor bennünket is megdicsőít az Isten, és megadja számunkra a halál után az örök élet lehetőségét. Ámen. Imádkozzunk. Te szenvedtél, fájdalmakat hordoztál, gyötrő kínokat szenvedtél el, míg meghaltál értünk a Golgotai kereszten. De a te atyád ezen a szenvedésen keresztül dicsőített meg téged. És hiszük, hogyha hiszünk benned, akkor bennünket is megdicsőít a te atyád. Hálásan köszönjük neked, vállalta értünk ezt a fájdalmakkal teli halált. És hálásan köszönjük meg neked azt, hogy megígérted, hogy helyet készítesz nekünk. Előttünk áll a nagy hét. Hadd, hogy méltóképpen emlékezzünk a te szenvedésedre és halálára, halálóra. És megerősítsük a sokszor halódó gyenge hitünket, amikor rátekintünk a Golgotai keresztre. Légy velünk és áld meg majd nagy heti ünnepésünket. Amen.